jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elkészülő fejlesztéseknek köszönhetően 5 órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig a Kárpátok lábáig tartó út, mondta el a miniszterelnök a Békés Csaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztés átadó ünnepségén. Orbán Viktor kifejtette, idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békésvár megyét a magyar autópályákkal. Tervezés alatt van az M47-es autóút Békés Csaba Debrecen között, az M4-es is épül Szolnok Kisújszállás között egészen Berettyóújfaluig, ahonnan már a határ ma is 4 sávval érhető el. A most elkészült 30 kilométeres vasúti pályaszakasz mellett épül a következő vasút Szeged és Kiskunfélegyháza között, a román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt, ismertette. Az új gyáraknak köszönhetően 50 ezer új álláshely jön létre a következő időszakban az Alföldön, mondta el a kormányfő. Emlékeztetett, a kabinet 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárdos beruházással hoz létre gyárat, és teremt 2500 munkahelyet a szingapúri Vulcan Shield Global Békés Csabán. Hozzáfűzte, az Airbus itt van már Gyulán, és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes gyárat, még Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW gyárát. Magyarország az Európai Uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli narratíva terjesztésére kívánja felhasználni az e-heti ENSZ közgyűlést, hanem a békeügyének előmozdítására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely ez ellen megy. A tárcavezető világossá tette, az energiaellátás kérdése nem politikai, ideológiai kérdés, hanem egyszerűen fizikai, és világossá tette azt is, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nyomán India is és a világ valamennyi országa biztosítani tudja saját maga számára a biztonságos és megfizethető energiaellátást. Közép-Európa biztonsága egy és oszthatatlan, és csak összefogva lehet sikeresen szembenézni a kor kihívásaival, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf Pozsonyban a nyugat-balkáni országokkal közösen tartott közép-európai védelmi együttműködés ülését követően. A honvédelmi miniszter elmondta, Magyarország teljes szolidaritással áll az érintett szövetségesei mellett. Ezek az esetek is rávilágítanak arra, hogy az eszkaláció milyen súlyos kockázatokat hordoz, ezért kell minden erőnkkel támogatnunk az amerikai béketörekvéseket, tette hozzá. Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívást az Európai Unió keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélésre, jelentette ki Thomas Regner, az Európai Bizottság szóvivője. A találkozón 7 uniós tagállam, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária védelmi miniszterei vesznek részt, és jelen lesz egy Ukrajna nevében eljáró képviselő is. Paul Johnson, svéd védelmi miniszter arra figyelmeztetett, le fogják lőni az ország légterét megsértő orosz repülőgépeket. Hasonlóan nyilatkozott korábban a lengyel miniszterelnök és külügyminiszter is. Az Európai Parlament jogi bizottsága a zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította Magyar Péter a Tisza párt EP képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket. Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán a képviselő közül 7 támogatta a kezdeményezést, 18 viszont a fenntartás mellett foglalt állást, írta meg a Euroaktív és a Politico is. Szégyen, gyalázat, ilyen a rendszerváltás óta nem volt, Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere, írt a reagálásában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péteren kívül még a DK-s Dobrev Klára, valamint az olasz szélső baloldali EP képviselő Ilaria Salis mentelmi jogáról is döntöttek. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap, időszakos eső, zápor, néha zivatar kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétes Ajai László. Keddi műsorunk témái: Leó pápa az igazságosságról. Nagyon sokan embertelen körülmények között kénytelenek élni. A Szent Atya szerzetes nővérekhez, a világnak nagylelkű nőkre van szüksége. A pápa béke előmozdítására buzdítja Róma zsidó közösségét. Leó pápa az idegsorbadásos betegekhez, imádkozom értetek, életünk minősége a szeretet dövünk.
Leó pápa az igazságosságról. Nagyon sokan embertelen körülmények között kénytelenek élni. Szombaton találkozott a Szent Atya az igazságszolgáltatásban dolgozókkal, Szent Évi audienciájuk alkalmából a Szent Péter téren. Erőteljes felhívást intézett azért, hogy az igazságosság legyen a társadalom alapja, hogy előmozdítsák a közjót és védelmezzék a gyengéket egy olyan világban, amelyet feszültségek, erőszak és egyenlőtlenség sújt. Az igazságszolgáltatásban mindig odaadóan kell szolgálni a személyeket, a népet és az államot. A rosszat nem csak büntetni, hanem helyrehozni kell, tanácsolta a pápa. Sok ország és nép szomjazik az igazságosságra, mert életkörülményeik annyira méltánytalanok és embertelenek, hogy az elfogadhatatlan. A jelenlegi nemzetközi helyzetben alkalmazni kellene Szent Ágoston örökérvényű kijelentéseit, vagyis, hogy az olyan állam, amelyben nincs igazságosság, nem nevezhető államnak. Az igazságosságot a leggyengébbek szolgálatába kell állítani, a középpontba a személyek méltóságát és jogait helyezni, világunkban, ahol túl sokan szenvednek a hátrányos megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek miatt. 14. Leó pápa erre buzdított beszédében, amelyet szeptember 20-án az igazságszolgáltatásban dolgozók jubileumán mondott. Az esemény Rino Fisichella érsek az evangelizálás dikasztérium proprefektusának rövid köszöntőjével kezdődött, majd a pápa mondta el beszédét a mintegy 20 000 embernek, akik a Szent Péter térre érkeztek. Ügyészek, ügyvédek, társulatok és egyetemek képviselői, és sokan mások szerte a világból, akik mind az igazságszolgáltatás területén dolgoznak. Leó pápa arra buzdította az egybegyűlteket, hogy rend alapítója Szent Ágoston szavai,
come scriveva Sant'Agostino,
melyeket az Isten városáról című művében megfogalmazott, szolgáljanak iránytűként egy egyenlőbb társadalom megteremtéséhez. Nem lehet igazságosság nélkül igazgatni az államot. Nem létezhet jog ott, ahol nincs valódi igazságosság. Az igazságosság ugyanis az az erény, amely megadja mindenkinek, ami jár. Nem lehet tehát az embernek igazságossága, ha elveszi Istentől magát az embert. Az emberi együttélésben az igazságosság egy magasabb szerepet hivatott betölteni, nem lehet a törvény puszta alkalmazására vagy a bírók működésére redukálni, sem pedig az eljárásbeli szempontokra korlátozni. Az igazságosságban egyszerre érvényesül az emberi személy méltósága, másokkal való kapcsolata és a közösségi együttélés a maga szabályaival együtt. Ezt az egyensúlyt kell biztosítania az igazságosságnak a különböző konfliktusokkal szemben, amelyeket az egyéni viselkedés, a közösségi lét értelmének elvesztése okozhat, akár az intézmények szintjén is. Fontos, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozók keressék és érvényre juttassák az együttélésben elfeledett értékeket, ápolják azok tiszteletét, szemben azokkal a viselkedésformákkal és stratégiákkal, amelyek lebecsülik az emberi életet annak első jeleitől fogva, megtagadják a személyes létezéshez való alapvető jogokat és a lelkiismereti szabadságot, amelyből a szabadságok fakadnak. Az igazságosság gyakorlása a személyek, a nép és az állam állandó és odaadó szolgálatát jelenti, akár az apró dolgokban is. Ahhoz, hogy az igazságosság konkrétummá váljon, egyenlő méltóságot és lehetőséget kell biztosítani mindenkinek. Nem elég ezt jogi alapon felkínálni, hanem lehetővé kell tenni, hogy mindenki megvalósítsa saját elképzeléseit egy olyan intézményi rendszerben, mely mindenkinek egyforma méltóságot garantál. Leó pápa arra buzdított, hogy tekintsünk az evangéliumi igazságosságra, mivel az nem áll szemben az emberi igazságossággal, hanem felülvizsgálja és újra fogalmazza azt, tovább lépésre ösztönzi, a kiengesztelődés keresésére sarkalja. Erről tanúskodik sok példabeszéd,
sono tanti gli episodi evangelici,
mint az özvegyasszony története, aki a bírót az igaz értelmének újra megtalálására indítja, vagy az utolsó órában munkába álló ember, a tékozló fiú esete, melyekben a megbocsátás ereje emelkedik felül. Ez ugyanis a szeretet parancsából következik, és egy olyan igazságosság alkotó eleme, amelyik képes összehangolni a természet felettit az emberivel. A rosszat ugyanis nem csak megbüntetni kell, hanem helyre is hozni, ezért a személyek és a közjó érdekét kell szem előtt tartani. Nehéz feladat, de nem lehetetlen azok számára, akik tudatában vannak annak, hogy másoknál többet követelő szolgálatot végeznek, és elkötelezik magukat arra, hogy fedhetetlen életet éljenek. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd eltelnek vele, idézte a pápa Máté evangéliumát. Jézus ezzel a boldogság mondással azt a lelki feszültséget akarta kifejezni, ami a nyitottsághoz szükséges, nem csak egy valódi igazságosság eléréséhez, hanem főleg ahhoz, hogy mindazok keressék, akiknek azt az adott történelmi helyzetben meg kell valósítaniuk. Az igazságra éhezni és szomjazni azt jelenti, hogy tudjuk, személyes erőfeszítéssel kell a törvény lehető legemberségesebb értelmezésére törekednünk. Ezt megelőzően pedig tisztában legyünk vele, hogy csak akkor lakhatunk jól az igazságossággal teljesen, ha az egy magasabb szintű igazságosság, mely túlmutat az egyes konkrét helyzeteken. Zárta beszédét Leó pápa az igazságszolgáltatásban dolgozók jubileumán.
Leó pápa a szerzetes nőkhöz, a világnak nagy lelkű nőkre van szüksége. 14. Leó a szerzetes nőkhöz, akik részt vesznek nagy káptalanjukon, és egy csoport szentföldi karmelita apácához intézett beszédében dicsérte azokat a szerzetes nőket, akik válaszolnak Isten hívására, és kiemelte a szentföldön élő sarutlan karmeliták tanúságtételét, akik folyamatosan a békéért imádkoznak. 14. Leó pápa hétfőn fogadott egy csoport sarutlan karmelita nővért a Szentföldről, valamint a Szent Katalin szűz- és vértanú nővérei, a Szeplőtelen Szűz Mária szalézi misszionáriusai és a Sártri Szent Pál nővérei rend tagjait, akik Rómában tartózkodnak nagykáptalanjaikon. Az alapításaikat jellemző bátorság közös vonásából merítve ihletet, Leó pápa a Párbeszédek könyvének egy verséről elmélkedett. Derék asszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülmúlhatja az igaz gyöngyöket. A válasz, mondta a pápa, a kongregációk történetében rejlik, a számos erős és bátor, rendkívüli nőben, akik kezdetben válaszoltak Isten hívására, és akik utat nyitottak a későbbi generációk számára, akik Krisztust követve szegényen, tisztán és engedelmesen folytatták a munkát, időnként egészen a vértanúságig. Leó pápa emlékeztetett a hűségre, amely Krisztustól származik,
viene dalla stessa sorgente, Cristo.
És az aszkézisben, az imában, a szentségek iránti odaadásban, és az Istennel és az ő igéjével való bensőséges kapcsolatban gyökerezik, amely megszentelt életük alapját képezi, legyen az szemlélődő vagy aktív jellegű. Ha egy immanentista világban ez egy túlvilági spiritualizmusnak tűnik, a különböző kongregációk tevékenységei, amelyek teljes mértékben az Istentől származó erőnek köszönhetők, megmutatják jelentőségüket a világban. A Szent Atya ezután arra buzdította a szerzetes nőket, hogy tegyék magukat alázatossá, helyezzék erejüket Istenbe, és maradjanak közel hozzá, éppen azért, hogy visszatérhessenek az Isten művében való osztozáshoz a mindennapi életben. A pápa szerint ez a dinamizmus megfigyelhető kongregációik alapítóiban és legkorábbi tagjaiban, Regina Protmanban, a drága vérről nevezett Marie Gertrude-ban, Marie-Anne de Tilly-ben, Louis Chavot atyával, Avilai Szent Terézben és a Kármelhegyi Remetékben, akik mindannyian szoros egységben voltak Istennel, és ezért az ő szolgálatának és az egész egyház javának szentelték magukat. Leó pápa szerint ez az az örökség, amit kaptatok, és ami jelenléteteket itt olyan fontossá teszi. Továbbá hangsúlyozta, valójában napjainkban is szükség van nagy lelkű nőkre. Beszédének végén Leó pápa szólt a szentföldi sarutlan karmelita nővérekről, kiemelve éber és csendes jelenlétüket a gyűlölet és az erőszak által szomorúan szétszaggatott helyeken, az Istenre való bizalommal teli ráhagyatkozás tanúságtételét és állandó imáikat a békéért. Mindannyian elkísérünk titeket imáinkkal, és általatok mi is közel állunk a szenvedőkhöz, állapította meg Leó pápa. A pápa a béke előmozdítására buzdítja Róma zsidó közösségét. 14. Leó pápa táviratot küldött Róma főrabbiának a Rosh Hashanah, a Jom Kipur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Háláját fejezte ki a kölcsönös baráti kötelékekért, és felkérte a zsidó közösséget, hogy mindig mozdítsa elő a békét. 14. Leó pápa a hétfőn a római zsidó közösséghez fordult, amely Rosh Hashanah, a zsidó új év, Jom Kipur, az engesztelés napja, és Szukot, a sátoros ünnepre készül. A Ricardo di Segni-nek, Róma főrabbiának címzett táviratban a pápa üdvözletét küldte a teljes római zsidó közösségnek. Hálásan emlékszem vissza jelenlétére Péteri szolgálatom kezdetén, május 18-án, írta. A pápa a reményének adott hangot, hogy az Úr elkíséri minden erőfeszítésünket, hogy elmélyítsük a barátság kötelékeit egymás között, Róma városában és az egész világon. A Szent Atya azzal zárta a táviratot, hogy Istentől kérte a béke ajándékát és a szüntelen vágyat annak előmozdítására. Az örökkévaló nagy jóságában legyen közel közösségetekhez, és kísérje minden erőfeszítésünket, hogy elmélyítsük a barátság kötelékeit egymás között, Róma városában és az egész világon. Isten végtelen irgalmában adja meg nekünk a béke ajándékát és a szüntelen vágyat annak előmozdítására.
Leó pápa az idegsorvadásos betegekhez. Imádkozom értetek, életünk minősége a szeretettől függ. A Turner ALS alapítvány Chicagóban rendezett évenkinti életútja elnevezésű rendezvényére küldött szombatesti videó üzenetében Leó pápa a neurodegeneratív, az idegkárosodásos betegségekben szenvedőkhöz szólt, imáiról biztosította őket, és köszönetet mondott a kutatóknak, orvosoknak, terapeutáknak, barátoknak és családtagoknak, akik az ellátást nyújtják. Irgalmas szamaritánusoknak nevezte őket, akik az emberiség legjobbát mutatják meg nekünk. Béke veletek, mindnyájatokkal, üdvözlet Rómából!
Peace be with you all. Greetings from Rome.
Szólította meg a Szent Atya a chicagói rendezvény közösségét. Örömmel csatlakozom hozzátok, akik most Chicagóban gyűltetek össze az életmenete találkozón. Először is hadd mondjam el, hogy csodálattal és hálával tölt el az itt összegyűlt kutatók és tudósok jelenléte. Zsidó testvéreink a tikkun olám kifejezésre mondják nekünk, hogy Isten egyik nagy, az emberiségre bízott feladata, hogy befejezze és tökéletesítse a gyönyörű teremtést, amelyet nekünk adott. Elődöm II. János Pál pápa azt írta, hogyha egy művészt nem lehet megakadályozni abban, hogy használja a kreativitását, akkor azokat sem szabad megakadályozni abban, hogy Isten adta tehetségüket mások szolgálatában használják, akik különleges tehetséggel rendelkeznek a tudomány és a technológia fejlesztése terén. Az utolsó évtizedben minden tudásotokat és szenvedélyeteket felhasználva a motoros neurón betegségek megértésére és az általuk okozott szenvedés enyhítésére figyelemre méltó előrelépést tettetek. A pápa, miként mindenki, ezért mélységesen hálás. Leó pápa hálás azért is, hogy ennyi egészségügyi szakember,
I'm also grateful to be in the presence of so many caregivers.
Orvosok, ápolók, foglalkozásterapeuták, gyógytornászok és szociális munkások körében lehet, és ami a legfontosabb, hogy számos barát és családtag is jelen van. Az ALS-sel, vagyis az idegsorvadásos betegséggel és más motoros neuronbetegségekkel élők iránti gondoskodásuk és együttérzésük inspirációt jelent a pápának és sok más embernek is. Ahogy muszlim barátaink mesélik, a hadisz hagyomány szerint 70 ezer angyal van jelen, amikor az ápolók reggel megérkeznek, további 70 ezer angyal érkezik este. Hiszem, hogy ti is angyalok vagytok, tette hozzá Leó pápa. Elismerően szólt arról, hogy odaadással, tudással és szakértelemmel gondoskodnak az idegsorvadásos betegségben szenvedő testvéreikről, családtagjaikról, barátaikról. Ez a gondoskodás gyakran nagy személyes áldozattal jár. Mint az ALS-ben szenvedők, mindennapos gondozásának szentelt családtagok és barátok, a legnagyobb emberiességet mutatjátok meg nekünk. Ti vagytok azok az irgalmas szamaritánusok, akikről Jézus beszélt. Leó pápa ekkor magukhoz a betegekhez fordult. Hadd mondjak valamit nektek, akik ebben a betegségben éltek. Különleges helyet foglaltok el gondolataimban és imáimban. Nehéz terhet kaptatok, bár csak ne így lenne. Mindazonáltal szenvedésetek lehetőséget kínál arra, hogy felfedezzétek és megerősítsétek a mély igazságot. Az ember élet minősége nem az elért eredményektől függ. Életük minősége a szeretettől függ. Szenvedéseitekben megtapasztalhatjátok az emberi szeretet egy korábban ismeretlen mélységét. Növekedhettek a hálában mindenért, ami volt, és azokért az emberekért, akik most gondoskodnak rólatok. Most mély értelmet adhattok a teremtés szépségének, az evilági életnek és a szeretet misztériumának. A Szent Atya imádkozik a betegekért, hogy ne hagyják fel a küzdelmet, hogy a csalódottság, a reménytelenség, vagy a kétségbeesés el ne uralkodjon rajtuk, inkább adják át magukat az emberi lét misztériumának, gondozói szeretetére és Isten ölelésére bízva magukat.
And finally, a word to those who mourn.
A pápa üzenetében a gyászolókhoz is szólt, akik miután gondoskodtak az ALS-ben szenvedő szeretteikről, most gyászolják a halálukat. Nem felejtették el őket, mert hiszen a szeretetet megtisztította a szolgálat, majd a gyász. Megtanultátok, és minden nap mélyebbre hatoltok a legmélyebb misztériumban, hogy nem a haláli az utolsó szó. A szeretet legyőzi a halált. A szeretet legyőzi a halált, ismételte meg a pápa, majd végül személyes hangon köszöntötte a Gaffin házaspárt, akik közel 50 éve ápolják nem is annyira Turner emlékét, hanem inkább az életét. Elkötelezettségük és energiájuk sok-sok ember életét gazdagította. Nézzetek csak körül ma. Mindezek az emberek értetek vannak itt, nagy szívetek miatt. Leó pápa befejezésül hálásan megköszönte a felkérést, az alapítvány munkáját, kérve,
May our gathering be a source of blessing upon us all.
Legyen ez az összejövetel áldás forrása mindannyiunk számára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az Isten dicsőítésének módjairól. A 2025. március 4-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat tőled el ne terelje. Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje. Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa. Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje. Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram Istenem, téged megismerő értelmet, téged kereső buzgalmat, téged megtaláló bölcsességet. Add, hogy életem előtted kedves legyen, álhatatosságom téged bízvást várjon, és adj bizodalmat, mely téged végtére átkarolhasson. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Istenben való bizalom és az, hogy az életünket rábízzuk az Istenre, az alapvető keresztény magatartásnak kellene, hogy legyen, hiszen az Istennel való élő kapcsolat az mindannyiunknak a személyes ügye az Istennel. Ezt nem lehet általánosítani, ezt nem lehet különböző ilyen közönséges kifejezésekkel illetni, mert az Istennek az élő kapcsolata veled és az egyes emberrel más és más. Másképpen érint meg, másképpen szólít meg, másképpen vezet téged az üdvösség útján. Viszont az biztos, hogy a megkeresztelt embereknek a közösségét, minket keresztényeket, egybe gyűjt az Isten vasárnaponként, hogy megünnepeljük közösen az ő feltámadását, és hogy ebben a egységben, meg ebben a közösség erejében megtapasztalhassuk annak az erejét, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és ahogy a testnek vannak tagjai, amelyek által működik a test, ugyanúgy megtapasztaljuk ezekben az alkalmakban azt, ahogyan Krisztus élteti az általa megalapított egyházat, és aminek mi is élő tagjai vagyunk. Tehát ahogy a testnek része az ujjunk, vagy a lábunk, vagy a szívünk, ugyanúgy része vagy te is az egyháznak, azzal, ahogy létezel, a te személyes hiteddel, a te személyes Isten kapcsolatoddal, és nyilván vasárnaponként, vagy adott esetben akár minden nap az Isten házában összegyűlünk, és ott közösen dicsérjük az Istent, illetve imádkozunk, találkozunk, megbocsátunk egymásnak is, részesülünk a szentségeknek a kegyelmeiben. Azért szeretném tőletek megkérdezni, hogy kiről kapta nevét a ti templomotok.
Péter és Pál apostolról.
És hát, hogy mit tudunk róla, azt tudjuk, hogy az 1700-as években építették a mi plébánia templomunkat. Azt is tudjuk róla, hogy Szent Péter és Szent Pál apostolnak a tiszteletére van felszentelve, és azt is tudjuk róla, hogy egy gyönyörű, egyhajós templomról van szó, amely felszentelését követően a Káli egyházközségnek a temploma, Istennek a háza. Jó dolog négy szem közt beszélgetni egy baráttal, mert kimondhatunk neki olyan dolgokat, amelyeket nyilvánosan talán nem vállalnánk. De azért ez sem olyan, mint amikor összejön az egész család, vagy egy nagyobb baráti kör, hogy együtt ünnepeljünk. Nagyon jó a meghittség, de a legnagyobb örömet és vidámságot mégis akkor éljük meg, amikor mindenki együtt van, aki fontos a számunkra, olyan lesz ez, mint egy nagy szeretet ünnepség. Ezt ti mikor tapasztaljátok meg ezt a fajta közösségi együttlétet a családjaitokban?
Általában akkor szoktuk, amikor így ugye összejövünk karácsonykor, húsvétkor, meg minden ilyen alkalomkor, mivel viszonylag messze lakik a rokonság egymástól, így nem adatik meg az, hogy minden nap lássuk egymást. Viszont az ilyen alkalmakkor el szoktunk menni a nagymamámékhoz, és ott szoktunk összegyűlni, beszélgetünk, és ünnepeljük az adott ünnepet.
Ezek ugye nagyon sokszor a lelkünknek, testünknek és az egész lényünknek egy olyan megtartó erő ezek a találkozások, amelyek nélkül sokkal rosszabb lenne és sokkal magányosabbak lennénk, hogyha ezek az alkalmak nem lennének, illetve ilyen nyilván a keresztelő, akkor a születésnapok, az esküvők, és nyilván minden ilyen alkalom, amikor a család összegyűlik, de ugye ez úgy szokott történni, hogy nem tudom, hogy nálatok hogyan, de azért más téma van otthon a rendes kis családi vacsorán vagy ebéden, mint amikor így a nagy család összegyűlik, jó gondolom?
Igen, ez így van.
Vannak azért témák, amit nem feszegetünk, vannak ugye minden családban olyan események, amelyeket nem szívesen emlegetünk fel, és nyilván ahhoz, hogy ebből az jöjjön ki, hogy mennyire jó volt együtt lenni, ahhoz azért tolerálni kell a másikat, és nyilván a békességet szem előtt tartva olyan dolgokról kell beszélni az ünnepi asztalnál, ami oda illik, azért, hogy ugye nyilván az legyen az értelme, hogy jó volt együtt lenni. Aztán az is van, amikor egyedül van otthon a család, na hát akkor aztán lehet beszélgetni olyan dolgokról is, ami fáj, ami szomorú, ami szétválaszt, ami esetleg konfliktusforrás, és azt nyilván, hogy nem a nagy család előtt szoktuk megbeszélni, de mégis hogyan zajlik ez manapság nálatok?
Mi nyilván minden problémát megbeszélünk, meg szerintem egyikünk sem olyan, hogy elhallgasson a másik elől dolgokat, hanem mindent elmondunk egymásnak, és megpróbáljuk a megoldást arra a dologra megkeresni.
Igen, és ez a lényeg, hogy nincsenek titkok. Ugye nagyon sok családban és nagyon sok fiatallal találkozom, akiknek sajnos nincs, akinek elmondja, vagy éppen nem érdekli a szülőt a gyereknek a problémája. Tehát rengeteg magányos fiatal van, és rengeteg olyan család, ahol már nincsenek beszélgetések, és ugye nem véletlenül látjuk ezeket a posztokat, amikor az okostelefonok meg a kütyük vannak az emberek kezében, még az ebédlőasztalnál is. Hát ugye ezeket a szokásokat, az az igazság, hogy nekünk kell kialakítani, és nekünk kell parancsolni magunknak, hogy ezek ne fordulhassanak elő, mert ugye ezt is beszélgettük karácsony tájékán, hogy nálatok is vannak ilyen szokások, hogy telefont nem viszünk az asztalhoz, vagy éppen amikor beszélgetésre van lehetőség, akkor nem úgy beszélgetünk egymással, hogy közben telefonozunk is, meg beszélgetünk is, hanem megtiszteljük egymást azzal, hogy a szemébe nézel, azzal, hogy megfogod a kezét, azzal, hogy odabújsz hozzá, mert hogy ezek is hozzá tartoznak a kommunikációhoz, vagy nem, vagy erre már nincs igény, hogy gondoljátok? Vannak igények még ezek a nonverbális kommunikációs jelekre a ti korosztályotokba?
Szerintem ezekre nagyon nagy szükség van, ugyanis ezekkel ugyebár a tiszteletet mutatjuk a másiknak, mind a szemkontaktussal, meg minden ilyen dologgal. Viszont szerintem már egyre több olyan fiatal lesz, aki ezekre nem fog fontos dologként tekinteni, és nyugodtan beszélget úgy a szülőkkel vacsora közben, hogy közben a barátnőjével csetel, vagy ilyesmi, és szerintem ez egy idő után már nem fogják ezt a szokást megtartani a fiatalok.
Pont ezért van az elmagányosodás, és pont ezért van a befelé fordulás, és pont ezért marad magára a fiatal a problémáival, mert ezek a jelek, ezek nincsenek kezelve időben, és akkor azért történhet meg az, hogy becsukja a szobájának az ajtaját, és sajnos kizárja a saját családját az életéből. Tehát nem feltétlenül úgy működik egy család, hogy mi közösen együtt vagyunk, mert ha én nem vagyok része, mint édesanya, vagy mint édesapa, vagy a család szülői tagjai, nekünk is van ebbe felelősségünk, ezzel azt akarom mondani, akkor azt veszed észre, hogy tele van a ház gyerekkel, de magányos vagy. De igazából ez azért van, mert becsukódnak az ajtók, és mindenki a szobájába éli a saját életét, és ez viszont nagyon-nagyon sok további problémát fog generálni. ezért jó, amit a régi világban volt, hogy igenis beszélgetünk, igenis együtt főzünk, együtt imádkozunk, együtt kertészkedünk. A család együtt él, mert az nem együtt élés, hogyha külön-külön gardrób, külön szoba, külön fürdőszoba, az már egy olyan, mint egy apartman, vagy nem is tudom, tehát mint egy szálloda. És akkor ezek sok torzuláshoz tudnak vezetni, és nagyon sok-sok lelki fájdalomhoz. Tekintsünk rá Jézusra, és nézzük azt meg, hogy ő vajon mibe kapaszkodott, és nézzük meg azt is, hogy ő vajon egyedül volt-e, vagy hogyan volt ő közösségben. Hát azt az evangéliumok elárulják, hogy Jézus sokat imádkozott, és azt is elárulják az evangéliumok, hogy egyedül is imádkozott. Szeretett elvonulni, és négy szem közt beszélni az atyával. Hajnaltájában, amikor még sötét volt, írja Márk evangélista, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Vagy például Máténál mit olvashatunk Jézusról?
Máténál pedig ezt olvashatjuk. Jézus elhajózott és elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen.
Ezek a magányos idők sokat jelentettek a számára. Tanítványait is buzdította, hogy időnként vonuljanak el egy csöndes helyre, és ott kezdjenek beszélgetni az atyával. Máté evangélistánál így is olvashatjuk. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban, mennyei atyádhoz, s mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Sok ajándékot kaphatunk az ilyen imádság során. Tapasztaltatok-e már ehhez hasonlót, hogy jó volt egyedül imádkozni?
Megkönnyebbülést érezhetünk, hogy elmondhattuk a problémáinkat, hogyha nincs olyan ember, akinek esetleg elmondhatnánk, akkor ezt Istennek bármikor el tudjuk mondani, és miután ezt elmondtuk, akkor már nem fogjuk magunkat rosszul érezni, hogy esetleg titkolóznunk kell bárki előtt.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyúr. Vagy a város zaját, nincs messze sír, reább talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán. Yeah.
meg a csend, mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség, reát talál. Csendben jött az úr egy éjszakán.
Nagyon nagy kegyelmeknek a forrása az imádság. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy valakiért rendszeresen imádkozol, és olyan, minthogyha tehát az Istent így kézzelfoghatóan meg tudnád tapasztalni az életedben, hogy annak a másik embernek az élete szinte a te imáid vagy könyörgésed által javul vagy változik pozitív irányba, vagy kézzelfoghatóan lehet érezni az Istennek a gondviselését az általad szeretett ember életén, és azért, akiért rendszeresen imádkozol. Volt már ilyen tapasztalatod, Melanie?
Igen, nekem volt. Szerintem, hogyha egy ember imádkozik, legyen az most emberért, vagy akár bármiért, amire úgy érzi, hogy neki most a jelen pillanatban szüksége van, és ezt ha elmondja az Úrnak, szerintem ez egy nagyon jó dolog. De hogyha rendszert fektet ebbe, úgymond, és egyre többször mondja, akkor szerintem lehet észrevenni, hogy az irányba, amiért imádkozunk, kezdenek jó irányba fordulni a dolgok, és egyre jobb dolog történik, ami azzal kapcsolatos.
Most tényleg nem a véletlenem múlik, hanem úgy így kézzelfoghatóan érzed az Istennek a jelenlétét benne, vagy így a gondviselésnek a közbejárását. És milyen érdekes ez a hála érzés, hogy mikor, meg miért vagyok én hálás, hogy olyan sok minden természetes, hogy ez nekem jár. De hogy mi van akkor, hogyha nincsen, akkor tapasztalod meg igazán, vagy akkor, amikor már elveszítetted. Van-e szükség a közösség imáira? Egy alkalommal így buzdította Jézus a tanítványait. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, s úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Akkor most egyedül imádkozzunk, vagy közösségben? Melyik a jobb?
Erre nehéz válaszolni. Igazából mindkettőre szükségünk van. Ha kapcsolatban szeretnénk lenni Istennel, jó, ha négy szem közt és közösségben is beszélgetünk vele, mint egy barátságban. Néha ketten csinálunk valamit, máskor közösségben ünneplünk. Egy jó emberi kapcsolatban mindkettőnek helye van.
Miért jó közösségben imádkozni? Van egy szép mondásunk, egységben az erő. Mit jelent ez?
Azt jelenti, hogy együtt közösségben többre vagyunk képesek, mint külön-külön egyenként.
És nyilván ez az imádságra is igaz. A személyes imában fejlődünk, találkozunk az Istennel. A közösségi imában azonban egymással is találkozunk. Együtt vagyunk, akik Jézusban hiszünk. Ha képesek vagyunk ilyenkor együtt gondolkodni, szólni, cselekedni, akkor nagyon nagy dolgokat érhetünk el. Erre utal Jézus, amikor azt mondja, ha egységben kérünk és egyetértésben kérünk valamit a mennyei atyától, akkor megkapjuk azt. Jó, ha a Krisztus hívők egymásra tudnak hangolódni, és együtt találkoznak Istennel. Így mindegyikük hite, gondolata, kérése egy nagy egész részévé lesz. Egyenként tévedhetünk, össze is zavarodhatunk, de a közösség, a hitereje megtart minket. Segít, hogy tisztában lássuk a dolgokat, és felismerjük, hogy mit kell kérnünk Istentől. Ilyenkor már nem csak a saját vágyaink számítanak, a testvéreink nyilván támaszt és tanácsot is jelentenek a számunkra. Az egyház ugye pünköst óta szüntelenül közösségben imádkozik. Kiket rendelt az Isten az egyháznak az élére? Kik azok, akik az imádságot vezetik, és akik bemutatják a szentmise áldozatokat, illetve azok, akik a népért, a nép nevében az Istenhez szólnak?
Az apostolok vezetésével mindig ünnepelte a kenyértörést. Ez a szó az utolsó vacsorára utal. Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta az apostoloknak.
Mit jelképez a megtört kenyér, Viki?
A megtört kenyér Jézus testét jelenti a hívők számára. A megváltó áldozatát a kereszten.
Ez a test, amely meghalt értünk, majd harmadnapon feltámadt.
Hogyan nevezzük a közös imádságát Isten népének?
A közös imádságot liturgiának nevezték el, ezt a görög nyelvből származó szót úgy fordíthatnánk, hogy a nép közös cselekedete és tette.
Vagyis egy nyilvános közösségi Isten tisztelet. Ezen az ünnepen a hívők újra meg újra megélték, hogy szeretett közösségben vannak Istennel és egymással. A kenyértörés ezt jelenti, hogy mindnyájan ugyanabból a kenyérből kapunk, mindünk életének ugyanaz a forrása. A kenyértörést, vagyis ennek az ünneplését hogyan hívjuk?
Szent misének.
Az elnevezés honnan ered?
A latin nyelvből.
Mit mond a liturgia végén a pap a híveknek?
Ittem vissza ezt.
Azaz?
Menjetek, a liturgia, az eukarisztia ünneplése véget ért.
Az emberek a missa, mise szót jegyezték meg, s ezt a nevet adták az Isten tiszteletnek, innen ered, hogy ma Szent Misének nevezzük a közös ünneplést. A szerzetes közösségekben hamar kialakult az a szokás, hogy a Szent Mise mellett más közös imádságra is összegyűlnek. Melyek ezek?
Keresztény dalokat, verseket énekeltek, szívesen imádkozták a szentírási zsoltárokat is. Úgy érezték, hogy maga a Szentlélek szólal meg ezeken keresztül.
Egyéb szentírási szakaszokat is felolvastak, közösségben imádkoztak, az egyház is minden ember kéréseért. Ennek az imádságnak a zsoltárok képezték a gerincét, emiatt ezeknek a latin nos nevéből fakad e liturgia elnevezése, amit úgy ismerünk, hogy zsolozsma. Hogy ez honnan alakult ki? Ha erre keressük a választ, akkor egy nagyon furcsa emberrel kell megismerkednünk, és egészen 540-ig vissza kell tekernünk az időkerekét, ahol is egy Gergely nevű ember látja meg a napvilágot. Ez a Gergely egy nagyon előkelő családból származott, kiváló nevelésben részesült, gyorsan haladt a ranglétrán, hiszen Rómának már 572-ben ő volt a főpolgármestere. Nagyon sok emberről tudott gondoskodni, kiváló szervező volt, de úgy érezte, hogy valami hiányzik az életéből, és az emberek legnagyobb megdöbbenésére minden rangjáról lemondott és minden címéről visszavonult és Istennek szentelte az életét. Történt ezután a fordulat után egy nagyon ismételten a világ számára nagyon megdöbbentő dolog, mégpedig azt képzeljétek el, hogy a szülei palotáját Gergely kolostorrá alakította át. Aztán nézzük meg, hogy mit szervezett meg ebben a kolostorban. Viki.
Egyre több ember gyűlt köré, akik hozzá hasonlóan az imádságot tartották fő hivatásuknak. Az ifjú Gergely nagyon szerette a csendet, elmélkedett, szemlélődött, ebben volt a legnagyobb öröme. Az egyháznak azonban szüksége volt erre a tehetséges emberre. Elhívta a csöndből, a visszavonult szerzetesi életből. Egyre komolyabb feladatokat kapott. Végül a pápa személyes tanácsadója lett. Családi otthona, kolostora a keresztény élet központjává vált.
És még mindig történik egy újabb változás és fordulata a Gergely életében, mégpedig az, hogy sokkal nagyobb feladatot szán neki az Isten. Mi volt ez, Melani?
590-ben döntő fordulat következett Gergely életébe. Pápává választották, végleg el kellett hagynia a csöndes, imádságos életet. Később sokszor emlékezett vissza rá, hogy milyen boldog volt, amikor csak Istennel kellett foglalkoznia. Pápaként nagy feladatok vártak rá. Tervezett, szervezett, gondját viselte az egyháznak és Róma városának. Olyan ügyes és talpra esett volt, hogy mindenki megbecsüléssel szólt róla. 604-ben bekövetkezett haláláig a legnagyobb lelkiismeretességgel látta el a szolgálatát.
Bárhogy is alakult az élet, Gergely nem feledkezett meg a számára legfontosabbról, sokat imádkozott egyedül. Ugyanakkor arról is gondoskodott, hogy a közösség imája is a legszebb legyen. Tehetségét jól kamatoztatta, mert olyan imákat és liturgikus szövegeket írt, amelyeket még ma is imádkozunk. Arra is gondja volt, hogy csak a legszebb énekek csendüljenek fel a liturgiában. Ő a névadója a katolikus egyház gyönyörű örökségének, a gregorián énekeknek. Tekintsünk tehát majd vasárnap a Szent Misén erre különös tekintettel, hogy ezek a miseszövegek, ezek az imádságok, ezek a kimondott szavak, ezek mind-mind hosszú történelmi idők óta kialakult miseszövegek, könyörgések és olyan mondatok, amelyeket az egész nép nevében fogalmaz meg a pap, mint Isten népének szolgája. Azért, hogy Isten meghallgassa a mi könyörgésünket, és gondoljatok majd vasárnap arra is, hogy míg mi itt a földön a 10 órási, 11 órási, vagy a 9:30, vagy legyen az reggel, vagy este az az ima, történjen az hétköznap, vagy hétvégén, amikor a Szent Mise zajlik, a földi egyház gyűlik össze, hogy dicsőítse Istent, de ugyanakkor a mennyei seregek pedig állandóan dicsőítik az Istent, és mi ehhez csatlakozunk, ehhez az Isten dicsőítéséhez. És néha, ha becsukod a szemed, akkor gondolj arra is, hogy ahogy te énekled, hogy például azt, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, úgy az angyalok ott a mennyben, ők is ugyanazt zengik, és harsonával zúg az Istennek a dicsőítésével. És ez önmagában nagyon csodálatos tapasztalat. Így áldjon meg és vigyázzon ránk az Isten, és engedje, hogy mi is megismerhessük és megláthassuk az ő arcát a hétköznapokban, és hogy az ő szeretete éltessen és vezessen minket az életünknek a gondjain, problémáin át, és hogy imádkozni sosem felejtsünk el, hanem úgy kezdjük és fejezzük be a mindennapjainkat, hogy ő neki is köszönetet mondjunk, azért a napért. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. március 4-i adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben dr. Csépányi Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyház megye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk. A mai adásban először egy készülő piarista olvasókönyvről lesz szó, majd ellátogatunk a Mezőgazdasági Múzeum Takács István kiállítására, és végül az idén 50 éves A cápa című filmről is szólunk. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sárazd ránk irgalmadat életünk hajnalán, hogy mindvégig boldogok legyünk. Derüljön ránk, Urunknak, Istenünknek jósága. Legyen áldott kezünk minden műve. Olvasom a 89. Zsoltárban. Isten nem változtatgatja magatartását irántunk. Az ő tervezése nem ismer utólagos korrigálásokat vagy önkényes változtatásokat. Nála minden egységben áll, következetes és tartós. Kívánságaink oly gyakran nem akarnak egybeesni Isten nagy terveivel. Parányi énünk közbeékelődik. A keresztény ember vagy hősiesen és alhatatosan ellenáll a közöny, restség és bűn sodrának, vagy nem követője Krisztusnak. A földön élő ember mindenek előtt vándor, tartsa szem előtt az utat és a célt. Remény nélkül mindez abszurd lenne, s az életnek nem lenne célja. A remény a vándorúton lévő ember lényegéhez tartozik. Hiszek Istenben, a mennyei atyában. Te vagy az út, tiéd a mindenség, te irányítod a történelmet, hallgatok hát szavadra. Tőled jön a természetből áradó öröm, az élet tisztelete, a cselekvésre való ösztönzés és bátorság. Istenem, légy velem, el ne hagyj!
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.